Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ma a jövőről, a jövő megismerhetőségéről beszélgetünk. Ez a látszólag nehéz feladat talán mégsem annyira nehéz, mert ha a megfelelő kérdéseket tesszük fel, jó úton járunk. Persze nem a csalhatatlanság birtokába kerülünk, és az sem igaz, hogy csak meg kell hosszabbítanunk egy grafikont, egy trendet, és már látjuk is, mi vár ránk a következő évtizedben. Ha pedig jövő, akkor a mesterséges intelligencia nem kihagyható, de ma egy kicsit demisztifikáljuk, és kiderül, még korán sincs arról szó, hogy a gépek átveszik az uralmat felettünk. Mert az irányítás nálunk van, de csak akkor, ha tudatosak maradunk, és nem válunk az egyébként igen fejlett és egyre jobb eszközeinktől függővé. Csodálatos, nagy változásokat hozó korban élünk, ami nem csak nagy fordulatokat hozhat életünkbe, hanem halatlanul izgalmas is, mondja. Mai vendégem Rab Árpád, akit a nyilvánosság leginkább úgy ismer, hogy jövőkutató, de emellett cégtulajdonos is. Szervusz!
Szép napot, sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Hát, hogy azzal kezdtem, hogy jövőkutató vagy. A jövőkutatásról szerintem még fogunk beszélgetni, de nemrégiben voltam egy konferencián, ahol azt a megjegyzést tetted előadóként, hogy a jövő megismerhető, csak az emberek nem szívesen ismerik meg, és inkább azt mondják, hogy nem megismerhető, nem szó szerinti idézet, ez egy lényegre vonatkozó idézet. Miért van ez?
Igazából tényleg nagyon sokat látunk előre, 5-10-15 évre előre tendeket. Van, amiről nem akarunk tudomást venni, mert nem érezzük a ma problémájának, nem érezzük a mi szintünknek, és azt mondjuk, hogy ez nincs is, vagy nem tudok róla, vagy nem is biztos, hogy lesz. Ami butaság. Tehát nagyon leegyszerűsítve azért az, hogy mondjuk kiírtjuk a vadon élő állatok javarészét, az, hogy utána bármilyen járvány az embereken tud terjedni, az, hogy légúton terjednek leggyorsabban, ezeket az ember tudja. Ha elkészítek egy-két jövő stratégiát, hogy mit csinálja ki a helyzetben, akkor felkészülten tudom fogadni. Például 2015-ben egy világméretű társadalmi kísérlet volt arról, hogy mit csináljunk egy Dél-Kínából származó légúton terjedő világjárvány esetén. Ennek az eredményeit egyébként
csak hozták fel.
De ami ugye eljött 3 évvel később. Tehát az, hogy jövő héten mik lesznek a lottószámok, vagy 4 év múlva pontosan 11% lesz-e a piros színű elektromos autók száma, lehet becsléseket tenni, de nem ez a lényeg ebben. A másik, hogy nem veszünk figyelembe valamit, amit nem tudunk, ez is gyakran előfordul. Nagyon sokan a saját iparágukban gondolkodnak. Mondjuk egy közlekedési cége van, és most itt együtt dolgoztunk egy céggel, és mondtam, hogy de nézni kell az egészségügyi adatokat. De hát miért? Hát mondom, mert akkor számít, azt meg kell nézni, hogy másoknak milyen autójuk lesz. Tehát nem csak az a jövőkutatás mondjuk egy kamionos cégnél, hogy önvezető kamionja lesz, hanem az, hogy milyen emberek mit akarnak szállítani, mennyi idő alatt, mire kell neki felkészülni, és sok minden más. Nagyon sok minden látható előre, forgatókönyvek, trendek, és az üzletben pont az az érdekes, hogy azért szoktam, amit előbb kiemeltél mondani, mert nagyon sok üzleti vezető kicsit elengedi és passzívan sodródik, mindig reagál. Tehát jó, beütött ez a baj, milyen profi vagyok, ezt is megoldottam. Mert beütött ez, most ezt is megoldottam. Sokkal jobb látni előre, ami jön, és akkor üzleti nyerességet kovácsolni belőle, vagy egyáltalán felkészülten lenni, és egy fél évet, egy évet nyerni a versenytársakhoz képest, az borzasztó nagy előny, és igazából nagyon sok cégnek adok tanácsot, és az én cégeim is ezzel foglalkoznak, azokkal egyrészt van egy ilyen kockázat elhárítás, de leginkább a legizgalmasabb, hogy kitalálni mondjuk 5 év múlva, mit akar az ember, milyen életkörülmények között van. Mondok egy példát, 10 éven belül a magyar lakosság 25% a 65 év feletti. Látjuk azt, hogy megnő a szélsőséges időjárási körülmények száma, többi, ha, stb. Mit jelent ez? Elképzelem, hogy mondjuk 5 év múlva milyen problémái lesznek az idős embernek? Hát kell valami, hogy otthon, egy intelligens otthon segítségével jobb életminőséget nyújtsak. Hát akkor csinálják egy ilyen szolgáltatást. Vagy az önvezető autó nem azoknak van, akik amúgy tudnak vezetni, hanem mondjuk van egy csomó idősebb emberem, aki bizonytalanul vezet, de egy önvezető autó car sharing szolgáltatást adok, és ha a városszéli nagyáruhádba ki tud menni, odahívja az autót, kiviszi, visszajön, akkor érte nagyon máshogy fejlesztek, nem egy ilyen szuperforgalomban 140-nel menőt, hanem egy 30-al eldöcög, 5 km és vissza, és akkor fejlesztek csináltak egy ilyet, és amikor beüted a helyzet, akkor hirtelen ott állok a toppon. Tehát az üzleti előnyképzés az számomra a legizgalmasabb.
Hát igen, de ez kell fantázia, meg kreativitás, és kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál, hogy van, aki nem foglalkozik a jövővel. És most nem a klímaváltozásra gondolok, gondolok, hanem üzleti folyamatokra. Ne? Becsukja a szemét. Vajon azért teszi-e, mert ahhoz van hozzászokva, hogy itt Közép-Kelet-Európában olyannyira változékony a helyzet, hogy ez előre jósolhatatlan, ugye az üzleti környezet stabilitását, azt mindig számon kérték, különösen korábbi években rajtunk, nem tudom, hogy mostanában mennyiben változott el, de ugye az üzlet, a jó üzlet alapja, az a stabil környezet szabályozás, árak, nem folytatom. És ehhez viszont szerintem egy magyar vállalkozó roppant kevéssé van hozzászokva, és talán ezért gondolkodik így, hogy megoldok bármit is, mert hiszen itt vagyok.
Szerintem nem, vagy hogyha ezért az nem jó. Tehát most ez a gyorsan változó helyzet is egy kicsit azért olyan dolog, hogy azért egy jó cégvezető, és hogy most az üzlet mögött álló emberről beszélünk. De nagyon sokféle vállalkozó lehet. Most tegyük félre a kényszervállalkozókat, aki gyakorlatilag egy adózási forma mentén mozog. Most őket ne hívjuk ilyen értelemben. Tehát neki nem a feladata, az egy bizonyos, mondjuk úgy, hogy munkaerőpiaci optimalizáció, hogy ezt hogy csinálom, azt is ki kell tanulni, nyilván legálisan, de attól még nem vállalkozó. De az ember, aki valamilyen víziója van, azt mondja, hogy én meg akarok oldani egy dolgot. Van egy pálma, nekem ez lesz az üzlet. Én ehhez értek, vagy belesodródott, vagy az édesapja csinálta, vagy elképzelt valamit. Az az álom, vagy üzleti vízió, az nem fog változni. Tehát a körülmények lehet, de hogyha az jó, akkor megyek előre. Ez hiányzik sokszor, hogy a mi piacunk kicsi, és nehéz nagy álmokat dédelgetni, sokkal könnyebb azt él, vagy könnyű azt érezni, hogy letarolnak a nagyok. Miért csinálják egy webáruházat, amikor a nagy áruházak levittek? Miért csinálják valamit, amikor a nagyok nem? Ez nem helyes, és nem jó, és főleg, hogy a jövő a globalizáció felé mutatták globális folyamatok helyben. Lehet, hogy valakinek több adata van az egész világról, de erről az utcáról nincs, vagy nem kell, hogy mondjam, az egész ellátási láncot meg, hanem az egy csavar tudjam jól, de akkor abban profi legyen.
Jól értettem, tehát te azt mondod, hogy mindenki a globalizációval jön meg, a globalizáció fenyegetéseiről, meg lehetőségeiről, te pedig azt mondod, hogy megfordul a világ, és a lokalizációnak egyre nagyobb súlya lesz?
Nem, megfordul, hatékonyabbá kell váljon. Most a hatodik hullám felé közeledünk, az emberi gazdaság történetnek vannak hullámai. Mindig vannak kihívások előttünk, ezekre összegyűjtjük az energiát, eszközöket, szemléletformálást, megoldjuk azokat, mi alatt megoldjuk, újabb problémákat termelünk, és utána azokat oldjuk meg. Eddig volt egy nagy kihívásunk, kb. Az 1880-as évben kezdődött, minél jobban akarjunk élni, és akkor két nagy megatrendet oda raktunk, az egyik a sok életminőség javító gép gyártása, a másik emeli a fogyasztói társadalom, mert akkor ír meg ezeket a gépeket gyártani, a fogyasztói társadalom van. Nem volt addig evidens, ez jelen volt. És robusztus nagy rendszerek, mennyiség alapú rendszerek készülnek. És ez egy nagyon sikeres stratégia volt, megdupláztuk, megtripláztuk az élettartamunkat, 8 milliárdan lettünk, akit most nem a töri órát akarom, hanem azt, hogy most jön az a rész, hogy ez megvan, de mostantól optimalizálnunk kell. Tehát sok ember esetében a meglévő erőforrások a megfelelő időben, a megfelelő helyre, a megfelelő minőségben juttatása. Hát a globalizáció része olyan értem, hogy nem esik szét a föld, hanem az, hogy eddig, amikor bőség van, meg nem gondolkodok az erőforráson, elhozom Kínából a műanyagkacsát, meg teljesen mindegy hány csavart rendelek, majd kidobom, de most már nem tehetem meg, mert szűkülnek az erőforrások, hatékonynak. Most már kigondolom, vajon hány csavar kell, ahhoz adat kell, hogy vajon hány csavart fog felhasználni. De ha tudom Magyarországra hozni, akkor nem vagyok kiszolgáltatva mondjuk annak, hogy a hajókeretbe fordul a szuezi csatornán. Okosabban kezdünk viselkedni, és ez nagyon kedvez a helyi okos megoldásoknak és az együttműködéseknek.
Azért is kérdezem ezt is, egy kicsit akkor maradjunk ennél a témánál, mert most nagyon divatos a szingularitás, a turbulencia időszaka. Ez is elborzathatja, vagy bizonytalanná teheti a cégvezetőket, mert persze beülnek konferenciára, és akkor elmondják nekik, hogy egyre több okosgépet, meg a digitalizáció hasonló szavak, de lehet, hogy már ezt se értik, vagy idegen tőlük, de azt biztosan érzik, hogy a globális turbulencia időszaka van, és ebben talán nem is hisznek, hogy lehet egy ilyen helyzetben a jövőt előre látni. Egyetértesz egyébként ezzel a globális turbulenciával? Tehát, hogy most azt a korszakot éljük? Nekem vannak kérdéseim ebben.
Hát nézd, az, hogy van egy zárt rendszer, egy doboz, hívjuk a Föld nevű bolygónak. Van benne X pont. Most sokkal több pont van. Ezek a pontok között gyakoribb az ütközés. Mert több pont van egy zárt rendszerben, felgyorsul a világ, bonyolultabb lett a világ. Ez tény, sokkal gyorsabb és bonyolultabb a világ. Nem a technológiák miatt leggyorsabb, hanem azért, mert gazdagok lettünk, és sokkal lettünk, és hosszan élünk. A technológiákat fejlesztjük azért, hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet. Ma már hat rám egy olyan dolog, ami a látóhatáromon túl van, akkor ott az internet tudok oda kommunikálni. Nagyon sok adatból, komplex helyzetekben kell mintázatot találnom, lefejlesztjük a mesterséges intelligenciát. Együttműködő társadalomra szükség, az emberi történetben először nagyobb vagyon lesz a nőknél, mint a férfiaknál. Elsajátítottuk azt a képességet, hogy idegenek tudnak együttműködni, mert annyira bízunk az okostelefonunkban, mert megvalósította az ősi vágyainkat, hogy minden, amit tanultunk eddig, fölrugom, mert édesanyámtól azt hallgattam, hogy ne üljek idegenek mellé az autóba, most hazafelé megnyomok egy applikációt, amit nem tudom ki fejlesztett, oda én egy idegen, beszállok az autójába, hazavisz, vagy egy idegen lakásába lakok. Barátok, eddig is működtek. Igen, komplexebb, gyorsabban változó, de ez nem turbulencia, hanem ez egy helyzet, ami egyébként borzasztóan izgalmas is, tehát hogy azért gondoljunk bele, hogy mennyire érdekes korban élünk. Ez ne rémissze meg minket, a félünk, lebénulunk, és akkor nem vagyunk képesek az innovációra.
Pedig minden a félelemről szól, szerintem mindenki egyre jobban fél. Hát a klímaváltozásról már nem beszélek.
Nézd, a technológia a választás szabadságát adja meg. Tehát én megöleltem édesanyámat, főfatom telefonon, hologramos készülőken beszéltek vele, videócsaten beszélgetek, de én döntök. Valóban a technológia azt üzeni, hogy szinte olyan, de nem olyan, de azt üzeni, hogy szinte olyan. Ez a tudatosság kérdéskör, ez fontos. De senkinek nem tartanak a fejéhez pisztolyt, hogy egész nap a Facebookot nézze, hogyha ő attól retteg. Akkor tanuld meg használni, használ csak egy órát. De olyan dolgot számon kérni a technológián, amit nem ő okoz, csak fölnagyít. Tehát most az elidegenedésre igen, mert egy munkaholista társadalomban élünk, stb. Miért félünk? Azért, mert azt érezzük, hogy például a mesterséges intelligencia megtámadja a képességeinket. De rossz kérdés az, hogy most a gépek elveszik a munkánkat, az butaság, ez egy jó cégvezetőnek egyébként új képességekkel legyenek, az egyik jó képesség, a jó kérdezés. Ez buta kérdés, elveszi a munkát. Nem, a gép nem veszi el a munkádat, ez csak egy gép, ő csak gép. Azok az emberek, akik használják, elveszik a munkádat. Ez mit jelent? Az, hogy fejlődnöm kell? Vagy azokat az embereket fölvennem? Utána jön az, hogy valóban baj, ha a munkám egy részét elveszi a gép? Hát nem, túl sokat dolgozok. Akkor nem a munkádat félted, hanem a pénzed, és akkor már is egy üzleti stratégia. Akkor mit jelent ez? Kevesebbet fog dolgozni, de mégis többet kell termelnem. Tehát okosabbnak kell lennem. Érted, tehát, hogy ha ilyen nagy félelmek kell, tehát nem azt mondom, aggódni kell, meg arra vagyunk kondicionálva, a dzsungelen körülnézünk, a tigrist lássuk meg, ne a lep. De az, hogy ez így rossz, hát a klímaváltozásban is millió pro, kontra, marketing, greenwashing-tól kezdve minden van, de azért én nagyon élveztem azt a fordulatot, 10 éve vártam és beszéltem róla, amikor végre egy csomó cég rájött, meg tud gazdagodni az, hogy megmenti a Földet. Amíg a cégek akarata ellenére akartuk keresztül venni, újabb adó, újabb izét tegyél, nem akarod, de ráterhelem, és most rájöttek, hogy ez tud lenni. Tehát a változásnak, hogy ráülsz a hullámtaréra és szörpözöl előre, vagy megtalálod a magad kis pontját, hogy a nagyok szörpöznek előre, de én egy nélkülözhetetlen csavar vagyok, hogy egyáltalán csak megértem a dolgot. Szerintem az emberek azért félnek, nagyon sokszor nem értik, és valóban bonyolult a világ, és sűrű, és nagyon könnyű kitalálni azt, hogy két gyíkember irányítja meg, olyan egyszerű, de bárcsak így lenne egyébként, de nem így van. Ez egy nagyon érdekes, sokszínű világ.
Én egyébként arra is gondoltam így, ahogy beszélgettünk, mert korábban is egy formálódott bennem a gondolat, hogy mondjuk így ez a globális világ olyan mennyiségű ismeretet egyfajta közhely, de hoz, hogy nem tudjuk átlátni, de hogy amiről beszélsz, tehát egyrészt, hogy nem tudjuk átlátni, meghaladja a felfogó képességünket, mindez, amivel találkozunk itt. Nem a szorongásról, meg az információ túlterhelésről beszélek, de valahol azaz, ilyesmi lehet, hiszen ahogy mondjuk gondolkodunk a világegyetemről, hát nagyon kevesen tudják ezt megérteni. Felteszem a kérdést, egyáltalán az emberi elme képes-e mondjuk a végtelent megérteni, amellett, hogy konstatálja?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Azért mindig olyan jó helyre tudja tenni az embert az egyén életben is, ha így egy tágabb kontextusba helyezett, hogy most őszintén itt van egy kis bolygó valahol a galaxis szélén. Tehát, hogy így vagy. Akár az emberi élet során is, azért nem kell mindig ebbe a félelembe lenni, de azért azt mondani, hogy de mondjuk, hogyha életem utolsó évében visszatekintek, hogy mindent valóban olyan fontos volt megcsinálnom. Tehát, hogy azért nem baj néha, hogy helyre rakni. Szerintem egy szuperszimpatikus kis bolygó vagyunk, egy szuperszimpatikus fajjal. Az ember egy nagyon jó faj. Megvan bennünk a jó, a rossz, és sokkal több a jó, mint a rossz, csak a rosszat jobban látjuk. Szerintem a végtelen nem tudjuk felfogni, de az is biztos, hogy az agyunknak egy nagyon kis részét használtuk eddig, mert nem volt rá szükség. De a biológiai változások...
Ilyen értelemben mi is transformáción keresztül megyünk át?
Biztos, hogy a jövőben több részét fogjuk használni. Egy csomó képességünket még nem is használjuk a mentális képességek közül, amik még nem tudom, mi lett belőlük, de látszik, hogy többre vagyunk képesek. Mondhatom azt is, hogy ugye ez egy örökös közhely volt, hogy ott van a hatalmas emberi agy, és csak egy részét használja, és ott pityek fölül, teljesen gazdaságtalan, mert zabálja az energiát, meg sérülékeny, meg minden. Mit tudom én, hogy később mennyire fogjuk majd tudni használni az agyunknak nagyobb kapacitását, tehát nem is arról van szó, de természetes reakció, ránk ömlött a világ. És jött egy ilyen visszacsapás, amikor az történt, hogy jó, minden nem tudok felfogni, nem tudom, kinek van igaza, senkinek nincs igaza, csak nekem van igazam, úgyhogy azt csinálom, hogy megkeresem azt az igazságot, ami közel áll az én igazságomhoz, és megerősítem magam benne. Ezt láthattuk az elmúlt 10 évben. De azért azt is láthattuk, hogy a tudás nagyot veszített az elmúlt 10-15 évben az értékéből, és most kezd visszapattanni. Kezd oda kerülni, hogy igen, de mégiscsak a tudás oldja meg. Igen, az online elérhető tudások nagyon szexik, de az emberek rájöttek, hogy mindenkinek megvan. Most nagy dicsőség, hogy én nem is segítségével megírtam a szeminárium dolgozatot. Mondom a diákjaimnak mindig, hogy oké, hanem ez engem nem érdekel. Ez a tudás, ami mindenkinek meg lesz, miért vegyelek föl téged 5 év múlva? Tehát azért a képességért, ami megvan, azért vagy téged veszlek, vagy más, de ez mindenkiben meg lesz. Mi az, amivel te többet fogsz tudni? Hát nem tudom. Hát mondom, hogy ezen gondolkodj el.
Hát tudás kezd akkor üzletileg kifizetődni.
De a társadalomban is, hogyha megnézed, azért többek között nyilván sok tényezős, de azért akár ennek a podcast forradalomnak, minőségi tartalomgyártásnak, mint ez a műsor is, azért az is ad egy dolgot, hogy igen, a világ sokszínű, és ha valaki ezt képes volt lenyelni, hogy nem tud mindent, akkor és már nem tud bízni a csatornákban, akkor kiválaszt hiteles személyeket. Ha megnézed, mondjuk úgy, hogy tudásinfluencerek, tehát hogy az, hogy jó, akkor ő róla elhiszem, hogy ért a rákutatáshoz, és ha rákutatásra akarok valamit, akkor nem veszek el az internet bugyraiba, viszont nincs időm elolvasni a 10 szakmai könyvet, és lehet, hogy nem is érteném, viszont akkor ezt az embert elkezdem követni, vagy podcastet nézve vele, ember-embertől tanult. Kezdünk visszatérni, és ha megnézed, ezek már ilyen szétégetett szavak, hogy coaching, meg ilyesmi, de egy jó coach, vagy egy jó jövőkutató a cégnél, igenis tud olyan gondolatokat adni. Tehát, hogy kiben bízol meg, aki leszűri neked azt a tudást. Ez nagyon nagy érték. Most a szakértők, azok azért a legmagasabbra kvalifikált óradíjban nézve a jók. Maga az a jövőkutatás igazából minden cégvezetőnek az alapvető képessége. Tehát, hogy előre nézel, valamiben hiszel, és előre mész, azt mondod, hogy én abban hiszek, hogy műanyag papucsra szüksége lesz a világnak mindig, én egy műanyag papucsgyárat húzok föl, abban hiszek, hogy a rózsaszín műanyag papucs mindig tetszeni fog a lányoknak, ezért ennyit gyártok. Csak az ipari korban azt csináltuk, hogy legyártottunk 10 millió műanyag papucsot, mert majd elfogy, meg nem kér enni, nem romlik meg, most meg már nem gyártok le, csak annyit, amennyi kell. Persze, hogy nem misztikum, és csak egy dolog, én nekem igazából az egész egy szellemi kaland, de tehát bennem egy folyamatos oszcilláció van, tehát én egy akadémiai szakember vagyok, én egy kutatóintézetben dolgoztam világéletemben, egyetemeken tanítok, egyetemi kutatóintézetben dolgozok, csak nagyon szeretek az üzletnek is dolgozni, mert nagyon sokat tanulok belőle. Tehát én...
Mit szerez benne?
Az, hogy jó, eleve akikkel dolgozom, nagyon jó embereket találkozok. Sokat tanulok, oda megyek mondjuk a borászatába. Hát a borászatról bizonyos fogyasztói szokásaim vannak, de amúgy nem nagyon. Miért kell nekik digitális kultúra jövőkutatóin a technológia meg társadalmat, de akkor eljutottunk oda, hogy tényleg milyen lehetne, hogy akarunk-e metaverzumban bort árusítani, lehet-e abból valamit. Tehát kérdezni kell, és lehet, hogy az a válasz rá, hogy figyú, lehet, hogy nem, de engem ez nem érdekel, én maradok ennél, hogy még egyszer azt fölhúzom. De hogy nagyon kitanulom azt a dolgot. Nyilván a borászat ez most csak egy légből kapott dolog volt, én nem, de mondjuk egy gyógyszeripari gyárral együtt dolgozom, nagyon sokat tanulok az adott cégről. Ez az egyik. A másik, hogy nem az a és sosincs. Egy jó cégvezető nyilván ezerszer jobban ismeri a cégét, mint én. Tehát nem a saját területében, hogy oda megyek, és majd én meg azt mondom, hogy te eddig nem is tudtál semmit én, de nem erről van szó. Partneri viszony van. Azt mondom, hogy nézd, vannak ezek a szempontok, amikre nem gondoltál, vagy van az, hogy egy ilyen nagyobb ugrás. Nézzük meg, hogy ebből mi lehet. És hogyha tetszik neki a vízió, jó, van akinek, az kell, hogy mondja meg 3 évig, hogy kb. Mik lesznek. Vagy akár azt, hogy szüksége van erre a technológiára. Itt jön a mesterség és intelligencia, mert mit csinálják ezzel? És akkor elmondom neki, hogy neked ebben a cégben ezt kell ezzel csinálni. Köszi. Van, aki azt mondja, Pidi, adjál egy 10 éves víziót. Hát akkor tessék, akkor ez. Tehát ez egy oda-vissza beszélgetés.
Most egy kis szünet jön, aztán folytatjuk a beszélgetést Rab Árpád jövőkutatóval.